Én népem, öltöz erőbe. Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Fekete Krisztina vagyok, és önök kedves hallgatók, a Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását immár 15. alkalommal hallhatják. Őszintén bevallom, hogy nehéz helyzetben vagyok, hiszen kényes témákhoz értünk. De ma is a tisztánlátást keressük, ma is a népünk helyzetét kívánjuk nézni és vizsgálni az ige fényében. Azt kutatjuk, hogy hogyan öltözhetünk erőbe, és nyilván azt is, hogy mi az, ami elveszi az erőnket. Az ige egészen világosan beszél. A rómaiakhoz írt levélben ezt olvashatjuk. A test kívánsága a halálba vezet. A lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test halálba vezet, enyhébben fogalmazva, elgyengít. A lélek vágyódása pedig élet, vagyis erő. És mi a testünk kívánsága? Mit kíván cselekedni a testünk? A Szentírásban ezt olvashatjuk. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Paráznaság, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság és ehhez hasonlók. Hozott-e már valaha is jót egy nép életébe a viszály, a szakadás, a tobzódás? Nyilvánvalóan nem. De ha azt kérdezem, hogy hozott-e valaha is jót egy nép életébe a paráználkodás, akkor mi a válaszunk? Ez mindenkinek a magánügye. Mindenki maga dönti el, hogy kivel, mikor, hányszor. Az én életem, az én testem. Vajon mondhatjuk ezt? Mondhatjuk ezt olyan statisztikai adatokkal a szemünk előtt, hogy Kovászna megyében a legnagyobb az abortuszok száma. Hogy jön ide a kérdés? Ilyen hirtelen. De hirtelen-e? Vajon soha nem hallottunk egy éjszakás kalandokról, mely következményeként terhes maradt valaki, és a további komplikációk elkerülése végett, elvetették a magzatot. A test cselekedetei között van a gyilkosság is. Az imént olvastam. Az utóbbi adásaink során a mai korszellem csapdáit kívántuk feltérképezni, és a múlt adásban kezdtük el a szexualitás körül felmerülő kérdések, problémák boncolgatását. Elhangzott, hogy talán ez a legerősebb fegyver, amit az emberiség ellen lehet fordítani. És nagyon úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik megértették azt az igazságot, hogy a test kívánsága a halálba vezet. És okosan ráépítették programjukat, mely végső célja a népszaporulat ellenőrzés alávonása. Ezért kell átértékelni a szexuális kapcsolatokat. A cél olyan szexuális magatartás kialakítása, amely nincs kapcsolatban a fogamzással. Ezért a háttérhatalom irányítói azt a megoldást választották, hogy csökkentés helyett inkább növeljék a szexuális aktivitást, de olyan módon, hogy az ne eredményezzen fogamzást. Miről beszélünk? A fogamzásgátlásról. A szexuális nevelések során már ideje korán elültetik a fiatalok szívébe, hogy a szexualitás és a fogamzásgátlás összetartozik. Mert ugye... nem akarnak bajba kerülni. És ez aztán észrevétlenül folytatódik a házasságban is. Mellékhatásaként pedig a szexuális kapcsolat felszabadul a gyereknemzés felelősségétől, és így módon a házasság jelentősége is csökken, hiszen ilyen kapcsolatot nyugodtan lehet házasságon kívül is élni. Így lehet módszeresen, feltűnés nélkül eltüntetni a társadalom alapintézményét, a családot. Na és persze, ha a fogamzásgátlás csődöt mond, akkor sincs semmi baj. Még mindig van az abortusz, ugye? És így gyengül a nép, vagy mondjam azt, hogy a maroknyi székely így porlik, mint a szikla. Sok mindent olvastam, mielőtt készültem erre az adásra, és őszintén mondom, hogy fájdalom, dű, szomorúság és sajnálat keveredik bennem. Sajnálom főként a tiniket és a szüleiket, akik már valószínűleg rég nem tudják, hogy hogyan beszéljenek a gyermekeikkel ezekről a problémákról, kérdésekről. Ezt jelzi az az igény is, miszerint egy székelyföldi faluban a szülők kezdeményezésére tartottak szexuális nevelési programot. Vendégünk lesz Lazsádi Csilla, szociálpedagógus, akivel erről és a témához kapcsolódó kérdésekről beszélgetünk. Ezután vendégünk lesz dr. Kovács Zita, a Magzatvédők Társaságának elnöke. Az említett program, illetve a társaság célja is az, hogy elejét vegyék a szexualitás terén fellépő torzulásoknak. A beszélgetések előtt Mezei Ildikót hallhatjuk.
Puszta malomban cserfa gerenda, ott sétál sírva a bagoly asszonyka. Hozzám éne a cínegem, igen, hozzám éne a cínegem, igen. Miért sírsz, bagoly asszonykám? Miért sírsz, bagoly asszonykám? Hogy ne sírnék én, cínegem igém, hogy ne sírnék én, cínegem igém. Mikor otthon felejtettem vetett ágyamat, benne felejtettem jámbor uramat. Hogy ne sírnék én, cínegem igém, hogy ne sírnék én, cínegem igém. Mikor otthon felejtettem rengő bőcsőmet, benne felejtettem kicsi fiamat. Hogy ne sírnék én, cínegem igém, hogy ne sírnék én, cínegem igém.
Szeretettel köszöntöm Lazsádi Csilla szociálpedagógust itt a stúdióban. A bevezetőben említettem, hogy szexuális nevelési programra, táborra került sor egy székelyföldi faluban. Miért volt szükség erre, és ki volt a kezdeményező?
Igen, a nyáron tartottunk augusztusban egy szociálpedagógus társammal szexuális nevelési programot Gyergyóalfaluban. Ez egy ottani szülő kérésére szerveződött. A szülőbizottság elnöke úgy vélte, hogy a szülők nem nagyon tudnak mit kezdeni az aktuális változásokkal, a gyerekeknek az újfajta viszonyulásukkal a szexualitáshoz, és úgy vélte, hogy szükséges a tizenéveseknek egy olyan tábor, vagy egy olyan lehetőség, amikor erről beszélhetnek, és egy értékmagatartást formálhatnak.
Milyen témákat dolgoztatok fel? Hogyan épült fel ez az egy hétig tartó program?
A hét az különböző meghívottak segítségével alakult. Szóba kerültek a nemi szerepek, az értékek és a normák a párkapcsolatban, a felelősség a szerelemben, a konfliktus helyzetben a megoldási stratégiák, egyáltalán a szerelem párkapcsolat, mint érték. Az egész egy felnövünk cím alatt futott, ami azt kívánta kihangsúlyozni, hogy felelősségünk, döntésünk van ebben, és nem sodródhatunk, hanem egy felnőtt magatartással lehet csak is a szexualitásban, egyáltalán a nemiségben részt venni.
És a fiatalok hogyan fogadták ezt a kezdeményezést? Egyáltalán tudták, hogy mire küldik őket a szülők?
Egyértelműen tagadás volt már a felnőttek körében, ugyanis nem tudták pontosan a diákok, hogy hova jönnek, és azt gondolom, hogy amiatt, hogy otthon nem mondták el nekik, mert szülőértekezleten elhangzott, viszont valószínűleg ők sem tudták, hogy hogy tárják fel a gyerekeik számára, hogy nekik most egy ilyen táborban kell részt venni. És természetesen, hogy az elején zavartak voltak, és kuncogtak, nevettek, de próbáltuk arra fektetni a hangsúlyt, hogy ezt is lehet, mert hogy zavarba jövünk valóban ettől a témától néha, de természetes része az életünknek, aminek viszont helye van, és úgy kell beszélnünk erről, mint ami hozzánk tartozik, de tudnunk kell, hogy hol, mikor és hogyan. Azt hiszem, hogy végül nagyon nyitottan és természetesen tudtak viszonyulni ehhez. Az ellenállás az úgy megszűnt egy idő után, és aminek nagyon örültem, hogy születtek döntések a táborban, hogy eddig és nem tovább, vagy ekkor, vagy még biztos nem, vagy azt is többen kijelentették, hogy látják azt, hogy házasságban van a helye.
Ezt ti konkrétan mondtátok is nekik, hogy így a helyes, ez a jó, így csináljátok?
Szociálpedagógusként nem akartunk egy idealizmust rájuk erőltetni, de mindenképpen elmondtuk a mi saját magatartásunkat, ami természetesen a biblikus magatartás, másrészt a munkánkból eredő tapasztalatok kapcsán.
Mit gondolsz, hogy miért alakulhatott ki egy ilyen helyzet, hogy szervezni kellett egy ilyen tábort ahhoz, hogy a fiatalok értesüljenek az élet ezen nagyon természetes területéről? Miért van az, hogy a szülők nem vállalják már ezt a feladatot? Vagy ez mindig is tabu volt a székelyeknél? Hogy látod ezt?
Igen, egyébként egy-két szülő kezdeményezésre történt, pontosan azért, mert a többi szülő részéről nagyon érződött a tabu jellege. Azt gondolom, hogy mindig is tabu volt, és most is tabu, ezzel a túl nagy felszínességgel, azzal, hogy minden csapból a szex folyik, ugyancsak azt áruljuk el magunkról, hogy nem tudunk természetesen viszonyulni hozzá, tehát hogy a ló túlsó oldalára estünk, és mintha ugyanazt játszanánk, csak most nem a titok oldaláról érdekes, hanem az ingerek oldaláról. Tehát, hogy egyik sem ér el jó hatást, sem az, hogyha egyáltalán nem beszélünk róla, sem az, hogyha felszínesen, értéktelenül, agresszíven érkezik hozzánk. És a szülő azt úgy képzelem, hogy ez a mai viszonyulás, ami a médián keresztül tör be hozzánk, az valósággal sokkolja őket. Kicsit fel is menti talán az alól, hogy beszéljenek róla, de talán ijesztő is az számára, hogy a gyereke sok mindent tud, és sok mindenre rákérdezne, de erre hogyan is lehetne válaszolni nekem, aki úgy nőttem fel, hogy mindez titok.
Említetted, hogy valósággal ömlenek szembe velünk a szexuális ingereket gerjesztő, erre alapozó dalok, filmek. Ezekről is beszéltetek a fiatalokkal?
A tábor során megkértük a diákokat, hogy írjanak le zeneszámokat, amiket ők hallgatnak gyakran. Ijesztő volt, hogy mit közvetítenek ezek a nívótlan zenék, mert többségében azt kell mondjam, hogy értéktelen számokat hallgatnak. Néhány mondatot, ha megengedett, hogy felolvassak, amit ezekből a zeneszámokból hallgattam. Ilyen, hogy holnap már más csókja vár, ha meghalt az Éz is, én is meghalok. A Robi elhagyott, addig iszom, amíg meghalok. Tehát egyrészt az, hogy jönnek, mennek a párok. Egyébként a videoklip maga is olyan, hogy énekel az énekes, és körülötte lányok ficánkolnak, dúskálotta a szexualitás légkörében az énekes. Másrészt pedig ez az érzelgősség, hogy minden ezen múlik. Ha az érzés, az érzelem elvész, szinte nem is az érzelem, csak az érzékiség, ha elvész, akkor meghalok, akkor nem létezek. Nagyon-nagyon veszélyes üzenetek, amik szinte kódolódnak. Ezt persze, hogy nem tudjuk, de ha mindez jár körül, akkor egy ilyen veszteségnél, ami mindenki életében van, hogy egy párkapcsolat megszakad, kétségbe eshet a fiatal, mert azt gondolja, hogy ezzel mindennek vége. Vagy pedig az ellenkező, hogyha nem kapja meg, látja, hogy a barátainak mind van már udvarlója, vagy barátnője, akkor kevésnek érzi magát, vagy másik, hogy ezek az ingerek, ezek az érzékiség ingerek annyira belé költözhetnek az emberbe, hogy nem tud mit kezdeni ezekkel, ugye, hogy nem talál tárgyat erre. Na és itt a másik nagy veszély, hogy tárgyat keres, tehát nem személyt, akiben kölcsönösségre vágyjon, hanem tárgyat, akire azt a szerelmet ráhúzni, akitől azt az érzékiséget megkapni, és végül is egyedül marad, akkor is, ha társa van.
Miért lehetnek még veszélyesek a médiákból áramló üzenetek?
Elképesztő az, hogy ha végignézzük az IVI-ben a 14-16 éves lányok képeit, mit láthatunk. Saját köreinkben biztos vagyok, hogy mindenki talál olyan ismerőst, aki egész fiatalon ilyen színészi vagy énekesnői pózokat vesz fel, és mély dekoltással, csalfa szemekkel kandikál. Tehát olyan képet mutat magáról egy mindenki számára elérhető helyen, ami egyrészt veszélyes ránézve, másrészt nem valós, harmadrészt, hát ez nagyon meglepő, hogy egy 14 éves lány ezt akarja elmondani magáról, hogy gyere, érints meg a testtartásával. Ezt ő tanulja, látja a médiából, neki nincs erre szüksége. Hát ott vannak a filmek, a minap ajánlottak egy filmet, amit el nem tudom képzelni, miért ajánlottak, mert de azzal kezdődött a film. Az első kép az volt, hogy egy pár kikel az ágyból, természetesen nem házastársak, együtt élnek, de így kezdik a napot egymás mellett, és persze tudjuk azt, hogy vannak együtt élő párok házasság nélkül, de az, hogy ezt így normaként beverik a fejünkbe, hogy természetes az, hogy együtt él két ember házasság nélkül. Az egy dolog, hogy van, de ez a természetes?
Nagyon sok internetes honlap és tini magazin van. Nyilván ez sem új, hiszen már a mi tini korunkban is volt a Bravo. Ezekben mivel szembesülhet egy tini?
Ezekben ilyen mondatok olvashatóak, hogy mit tegyek, 14 évesen még szűz vagyok. Hogy ezek igazak vagy nem, azt nem tudom. Én emlékszem, hogy akkor is csodálkoztam azon, hogy ezt írja valaki 14 évesen. Hála Istennek az én környezetemben nem ez foglalkoztatta a 14 éves lányokat. De megdöbbentem, hogy van ilyen, hogy ez a kérdés, hogy mit tegyek, ha 14 évesen szűz vagyok. Na de ha ez nem is igaz, ha csak azért teszik be, hogy érdekesebbé, úgymond érdekesebbé tegyék a folyóiratot, de mi születik meg a 14 évesnek a fejében az, hogy nem normális, hogy én szűz vagyok, és a szüzessége teherré válik. És ebben a táborban is azt próbáltuk tudatosítani, hogy a szüzesség nem teher, hanem választás. Nem szabad vagy csinálni bármit, az lehet sodródás, hanem szabad vagy dönteni, szabad vagy várni, szabad vagy a tisztaságodat őrizni. Természetesen szabad vagy arra is, hogy cselekedjél, de vigyázz arra, hogy mi van a szabadság jelével, illetve.
Közben itt azon gondolkozom, hogyha a Bravo-ban mondjuk ezek ilyen kitalált történetek voltak, hogy a 14 éves lány kétségbeesik attól, hogy még szűz. Lássuk be, hogy ma már egyre gyakrabban halljuk azt, hogy 14, 15, 16 évesen kezdenek el nemi életet élni.
Ezelőtt 4 évvel végeztem felmérést a vásárhelyi fiatalok körében, több liceumban, vagy középiskolában, hogy mi a hozzáállásuk a szexualitáshoz. Konkrétan a téma a párkapcsolati érettség volt a 18 évesek körében. Na és már akkor megdöbbentő adatok jöttek ki, például a felmért diákoknak jó 50%-a már egy-két közösülési partnerrel érintkezett. A személyiségnek a ragyogását, azt hiszem, ez könnyen lehet így veszíteni.
Mit veszíthet még a fiatal, hogyha túl hamar elköteleződik és túl felnőttesen vesz részt egy ilyen kapcsolatban?
A barátságok kimaradhatnak így ebben a korban, ami által sokat fejlődik a fiatal. Egyszerűen barátkozik, és azokban tanulja meg a felelősséget. Azt gondolom, hogy a tini kornak ez lenne a legfontosabb feladata, hogy a barátságokban megismerje önmagát.
Említetted, hogy ezen a héten nagyon sok témát érintettetek, ami a szexuális neveléshez kapcsolódik, és úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek szerencsések, hogy részük lehetett egy ilyenben, hiszen manapság inkább az a jellemző, hogy csupán a biológiai oldaláról beszélnek a szexualitásnak.
Ez mindenképpen nagyon fontos, de ez egy csepp a tengerben, tehát a nagyon-nagyon kicsi része, és igazából nem ezzel kapcsolatban van a fő kérdése a fiatalnak. Természetesen fontos az is, hogy tudja mindennek a helyes megnevezését, és tudja, hogy néznek ki és működnek a nemi szervei, mert pontosan a tabusága miatt sokszor még ezt sem tudjuk. Viszont ez tényleg csak az egyik szelete. A kérdés az, hogy mitől válok én nővé, férfivá, hogyan viselkedek, mint nő, hogyan viselkedek, mint férfi, mit várok el a társtól, az élettől, önmagamtól, mint nő, mint férfi, mert mindezekben másképp működünk.
A táborban erre is kitértetek, hogyan vettétek rá, hogy beszéljenek erről, vagy egyáltalán elkezdjenek gondolkodni ezen?
A lányok egy játék után, miután meg kellett jelenítsék az ideális nőt és az ideális férfit, beszélgetni kezdtek arról, hogy mit szeretnének látni a fiúk a lányban. Pontosabban a lányok kérdeztek erre rá, és érdekes módon a 8 fiúból, ugyanis 16 résztvevő volt fele-fele arányban, a 8 fiúból egy sem mondta azt, hogy szép lányt akarna, de 3 is mondta azt, hogy sugárzó lány szeretne. És akkor rögtön fel tudtuk hívni a figyelmüket a lányoknak, hogy halljátok, mit mondtak? Sugárzás. És az belülről jön, az nem a testi adottságod. ez nagyon megdöbbentett a lányokat, vagy például a fiúk meg voltak győződve arról, hogy a lányok pénzt akarnak. A lányok meg nagyon frappánsan válaszoltak erre, hogy nem, ők okos fiút akarnak, aki feltalálja magát az életben, nem feltétlenül a sok pénzről van szükség is. És ebben a párbeszédben kaptak szerintem ők nagyon-nagyon sokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy párbeszédre kellene építeni ezeket a szexuális felvilágosításokat, de olyan vezetőkkel, akiknek van egy véleményük ebben, nem akarják azt a fiatalra erőltetni, viszont elmondják a lehetőségeket, és felhívják a figyelmet a veszélyekre. Felelősség, talán ez a kulcs számomra, hogy felelősség és döntés.
És lehet egy olyan veszélye a pur biológiai felvilágosításnak, hogy nem tudják egységes egészként látni a lelkük és a testük működését, hanem ez a kettő valahogy így szétválik.
Mindenképpen. Ez a veszély nagyon fennáll, igen. Pontosan egy ilyen felvilágosítással, ahol csak a biológiáról beszélünk, ugyanazt támasztjuk alá, hogy ez csak egy funkcionális dolog, holott tudjuk, hogy még ennek a funkcionalitása is attól függ, hogy abban a kapcsolatban, amiben megéljük, biztonságban vagyunk-e, megvan-e a kölcsönös bizalom, a folytonosság, mert ugye ez is egy építkezés. Még ezt is tévesen mutatja a média, hogy minden szexuális együttlét jó és öröm, és egyből fantasztikus és csúcsélmény. Hát nem biztos, hogy így van. Tehát ez egy építkezés, és lehet, hogy az elsők fájdalmasak, lehet, hogy sokáig, főleg nőknél áll fenn, hogy nem olyan jaj, de kellemes, de hogy a bizalom alakul, hogy az egymásra odafigyelés alakul, úgy egyre inkább jobbá válhat, és hogyha az embernek az az elvárása önmagával szemben, hogy rögtön sokat nyújtson, sokat kapjon, akkor megijed, bezárkozik, vagy kapkodni kezd, vagy sokfele próbálkozik, mert be akarja bizonyítani, hogy rendben van. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok tévedés szül, hogyha ez nem egy kizárólagos, biztonságos, kölcsönös kapcsolatban történik, ami ugye hát ennyire támogató, azt hiszem, hogy csak a házasság lehet.
Beszéltünk ugye arról, hogy szexuálisan túlfűtött társadalomban élünk. Véleményed szerint hova vezethet ez? Mi a legnagyobb veszélye ennek?
Még csak nem is az a veszélye, hogy mennyire értékessé, hogy túl értékessé válik a fiatalok számára, túl izgalmassá a szexualitás, hanem pontosan az, hogy elértéktelenítik, hogy elvész a szépsége, elvész a varázslata. Azt hiszem, hogy a sok élmény közepette utóvégül kevesebbel maradhatnak. Amikor egy készfogás már nem jelent akkora örömöt, mint ahogy azt lehet, hogy elmesélni az édesanyám, hogy neki mit jelentett, amikor az ő egy szál komoly udvarlója, a férje megérintett a kezét. Azt hiszem, hogy önmagukkal, a testükkel kezdenek értéktelenül bánni. Nagyon-nagyon szomorít engem, amikor azt látom, hogy egy lány az öltözködésében felkínálja magát, hogy nincs benne az a rejtélyesség, amire jól tudjuk, hogy szüksége van a férfinak ahhoz, hogy akarja meghódítani a lányt. Nő az érzékiség, és csökken az érzelem, csökken a felelősség, a kölcsönösség, a döntés. Igen, hát egy sodródássá válik, ami jó nem lehet. Ezt próbáljuk hangsúlyozni minél többet, hogy felelős döntés legyen, és tudjon arról a fiatal, hogy lehet várni, hogy semmiben sincs sürgetve, hogy semmiben nem marad alul, hogy értékes, önmagában értékes, a nőiességét, az értékét nem a másik férfi adja meg, vagy nem a sok férfi adja meg, most én inkább lányokról beszélek, női szemszögből, hanem önmagáról kell tudja, ezt belülről kell kisugározzon, és ezt értékelnie kell, és azt gondolom tartogatnia is az az egy valaki számára, akivel megosztja az egész életét. Befejező gondolattól talán egy Gárdonyi gondolat, amiből kiderül, hogy milyen érték lehet egy csók. Csak egy csók volt, de soha ne feledd, neked adtam benne a lelkemet.
És milyen jó lenne azt biztonságban tudni. Milyen jó lenne, ha megtanulnánk vigyázni egymás lelkére. Milyen jó lenne kinőni az önzésből. Köszönöm szépen a beszélgetést.
fészkáltó célére, mert azúton sokan járnak, s a fészkedből kihajhásznak, rakjál fészket a sűrűbe, bánatfának tetejébe csuhalja. De ha kérdik, hogy ki rakta, mondjad, hogy egy gyárva rakta, kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia, kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia csuhaja.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban a Magzatvédők Társaságának elnökét, dr. Kovács Zitát. Miért volt szükség ennek a társaságnak a megalapítására?
Nagyon szépen köszönjük a meghívást, örömmel tettünk eleget. A társaság 1990-ben alakult, június 26-án, éppen 6 hónapra rá, ahogy felszabadították, legalizálták az abortuszt.
És akkor gondolom, hogy rövid időn belül megugrott az abortuszok száma.
Megháromszorozódott a terhesség megszakításoknak a száma mindenütt. Tehát ugye megyében, mint országos szinten is. 1988-ban, november 20-án alakult meg Magyarországon a Magyar Magzatvédő Társaság, és ennek a példájára alakult meg a miénk, de aztán 6 hónap múlva kapcsolatba kerültünk az angliai Life Társasággal, akik ugyancsak a Humane Vitae és a későbbi Evangelium Vitae szellemébe végzik, gondolják és tevékenykednek a magzatvédelem az életvédelemben.
Hát akkor itt rögtön meg is kérdezem, hogy miért kell az életet, a magzatot minden áron védeni?
Isten az élet szuverén ura. Az ember nem ad és nem vehet el életet büntetlenül. Tehát az embernek méltósága van, az ember személy, és ez személy fogantatásától kezdve a természetes halálig. Tehát az élet bármelyik szakaszába egyformán értékes az élet, nem a teljesítményéért, hanem önmagáért.
Értsem úgy, hogyha csupán néhány sejtből áll ez az ébrényke, ugye, ahogy szaknyelven mondják, akkor ez már egy élet?
Ez már egy elindult élet. Ebből fejlődik ki az ébrény, a magzat, ez fog megszületni, és lesz a felnőtt személy.
Milyen korosztály keresi meg önöket, milyen társadalmi rétegből, és ez változott-e a 20 év alatt?
Igen, ez a 20 év alatt nagyon változott, kezdetén mindenféle korosztály válogatás nélkül, tehát aki bizonytalan volt, vagyis késett a ciklusa, nem tudta eldönteni, hogy várandós vagy nem várandós, és a kezdetén még nem lehetett terhességi teszteket kapni, akkor mindenféle korosztály jött. Mondhatom úgy, hogy akkor kezdetben kevesebb volt a 10 éves, tehát a 20-45 közötti korosztály jött.
De most már a terhességi teszt beszerzése ma már nem jelent problémát. Ma kik keresik meg önöket, és milyen ügyben?
Azok szoktak jönni, akik bizonytalanok, tehát nem tudják jól értékelni a tesztet, vagy önmagukba is bizonytalanok, vagy esetleg tanácsot akarnak, egyfajta megerősítést. Azok jönnek el, vagy azok, akik egyáltalán nem tudják megvásárolni a tesztet.
Történt már olyan, hogy egy fiatal lány kereste meg őket azzal, hogy terhes, és nem tudja, mihez kezdjen. Nem is terhes, bocsánat, áldott állapotban van.
Igen, tehát volt, és sajnos most egyre kisebb korosztály is jár terhességi tesztekre. Egy 16 éves lányt azért hozott el a barátnője, hogy hát ő már kétszer neki volt ciklusa, de már 3 hónapja nincsen, és nem tudja, hogy mi van, mi történt vele. Na hát pozitív volt a teszt, és amikor megmondtuk neki, akkor ő nagyon-nagyon kiborult, hogy már pedig akkor ő hónap egyenesen a terhesség megszakításra fog jelentkezni.
És mit mondott, hogy miért akarja ezt az utat választani?
Mert somerek lettek a szülei, ötön laknak egy 2 szobás blokkba, ő 9. osztályt megkezdte, és akkor ez most sehogy sem jöhet.
No és mit lehet ilyenkor tenni? Önök mit tettek?
Mi próbáltuk elmagyarázni neki, hogy nem ilyen szimplistán kell ezt gondolni, és mégis az első gyermekéről van szó, az első terség megszakítás után nagyon sokszor marad meddő, és azon kívül is, hát egy élet, az ő saját gyermekének az életéről van szó, próbáljon egy kicsikét másképpen, nyugodjon le, adtunk neki könyvet, tehát a posztabortus szindrómában szenvedőknek a tanúságtevéséről szóló könyvet, egy kicsit olvassa át, elmélkedjen, gondolkodjon, na, jöjjön még vissza, beszélgessünk. Ne, akkor is úgy ment el, hogy nem, nem, ez nem lehet, ő megy. Meg sem mondja otthon, de ő elmegy. Nem volt mit csinálni. Annyit csupán, hogy imádkoztunk érte. Amikor ilyen eset van, akkor szoktuk egymást leértesíteni, és erre a szándékra imádkozni, és aztán ez feledésbe ismerült. 7-8 hónap múlva valamikor megint beállított két fiatal hölgy, és egy babát hoztak, és kérdeztem, hogy mi áradban vannak, mit szeretnének, miért jönnek. Hallgatnak, és egyszer megszólal az egyik. Jöttünk, hogy nézzék meg.
És hogyha ma egy ilyen bajba jutott lány önökhöz fordul, tudnak konkrét segítséget nyújtani? Van erre valamiféle programjuk?
Tehát a mi konkrét segítségünk az Árkos Irgalmaság Anya Kismama Otthonunk, amelyet 2004-ben szenteltek fel, és 2004-től egy éven keresztül tudtuk működtetni, de önkéntességen is nagyon-nagyon nehezen. Az alatt az idő alatt volt nekünk 7 kismamánk és babánk. Aztán a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vette át ennek a működtetését, és jelenleg is ők működtetik, nagyon szépen jól megőrizték a házat. Jelenleg is 5 kismama van, 4 babával és egy várandós anyukával.
És ezek a kismamák tervezték a terhesség megszakítást egyébként?
Hát volt közöttük, amelyik igen, de volt olyan is, aki hányódott az úton, és vállalta, és elfogadta. Olyanok is voltak, hogy a szülészetről a kisbabával mentek haza, és mikor mentek az ajtóba, az ár ki lett cserélve, és máshova kellett menni. Tehát sokféle történet.
És azt hiszem, hogy ez az a hely, amikor adhatnánk a hallgatóknak egy telefonszámot, vagy más elérhetőséget.
A mobiltelefonszámot mondom, 0722 71 62 62.
Még egyszer ismételjük meg.
0722 71 62 62. Ez az egyik mobilszám, a másik mobilszám 0721 765-041.
És akkor ezt is ismételjük meg még egyszer.
0721 765-041. És egy e-mail címet, egy szóba provitahominis@mariaradio.ro.
Magzatvédelem elnevezéssel ez a társaság nem titkolja, hogy az abortusz ellen van, ugye? És hogy minden tevékenysége ennek megelőzésére irányul.
Tehát mi igazán ezt szeretnénk, tehát mi azért beszélünk az abortuszról, és a vele járó mindenről, hogy rávilágítsunk, hogy ne kerüljenek ide a fiatalok, ne jussanak ilyen nagyon szörnyű és testet, lelket igénybe vevő megpróbáló rossz helyzetbe. Különösen azt szeretnénk, hogy ne lányanyáink legyenek, de ha már lányanyák vannak, akkor felkínáljuk nekik is a lehetőséget. De mi azt szeretnénk, hogy akkor egy jól működő család legyen, és abban a jól működő családban szülessenek a gyerekek, és hogy ne egy-kettő. Pontosan most a 20 éves rendezvényünkön arról is szó volt, hogy a nagy családokba milyen óriási kincs van elrejtve, és hogy a 7., sokszor a 10., s a 15. gyermek volt, aki a világot előre vitte valamilyen formába. Tehát a felfedezők, a művészek között nagyon-nagyon sok olyan volt, aki a sokadik gyermek, a többedik gyermek. Na nem beszélve akkor ugye, hogy Siennai Szent Katalin 25 gyermek közül a 23. volt.
Hogyan lehet megelőzni egy abortuszt? Gondolom, hogy Csupán a tiltás nem túl hatékony eszköz.
Tehát a felelősség teljességet szeretnénk tudatosítani. Van is nekünk ilyen cetlicskénk, hogy én felelősségteljes lány vagyok. Tehát ezt erősíteni benne, vagy én egy felelősségteljes fiú vagyok. És hogy én felelősen kell hozzáálljak a párválasztáskor, a családba, egymáshoz, egymás iránt, leendő, születendő gyermekeinkhez is, mert akkor tud az jól visszahatni és jól működni.
Ellenkező esetben?
Sajnos nagyon-nagyon sok olyan eset van, amikor szétesett családból kerülnek ki a gyerekek, annyira szeretett éhesek, annyira ragaszkodók, és annyira tanácstalanok. Tehát nem is olyan régen egy olyan kismamánk volt, aki egy nagy családi tragédia miatt elütötte a nagyobbik lányt egy autó, és az meghalt. Az apa akkor ezt a nagy fájdalmát nem tudta elviselni, bánatába, mérgébe felgyújtotta a saját házukat, az leégett, ház nélkül is maradtak, gyermek nélkül maradtak, ház nélkül maradtak. Akkor az anyuka elment Olaszországba dolgozni, és akkor a legkisebb lány egyedül egy szem árván, na ugye ott maradt az iskolába, hát ő tanuljon. Elvégezte az iskolát, és beállt dolgozni. Volt egy munkája, de hát annyira egyedül volt, akkor találkozott egy fiúval, az a fiú megígérte, hogy elveszi feleségül. A kapcsolat már sokkal hamarabb megvolt, mint ahogy a házasságot megkötötték volna, és amikor kiderült, hogy ő most már 7. hónapos várandós, akkor azt mondta, hát mégsem veszlek el, és ott hagyta. És akkor ez a szegény lélek, elárvult lélek minden szempontból, tehát mindenféle terheltséggel, fájdalommal, veszteséggel, főleg veszteséggel bekerült a kismama otthonba, aztán megszületett a kisfia.
A család akkor egyáltalán nem támogatja?
Tehát az anyuka kintről, Olaszországból azért segíti, ha nem is nagyon rendszeresen, de úgy elég gyakran. És aztán az anyai nagymamája most adott neki helyet, úgyhogy hogy ott van. És egy nagyon édes kisfia van, egy szép, ügyes kisfiú. És az anyuka is egyébként egy finom lélek volt, és illedelmes, jómodorú, jól nevelt. Tehát a pórul járt ember.
És aki végül is már egyfajta áldozat ebben a történetben.
Ezt megérteni és ezt átélni nekünk nehéz. Tehát belelátunk, valamennyit látunk belőle, de azt ő érzi, tehát azt a veszteséget.
Kanyarodjunk vissza az abortuszhoz. Ugye nem lehet nyíltan azt mondani, hogy az abortusz jó, legalábbis most még nem. Bár már nagyon erős az a hang, hogy a nő juga. És erre mondta egy savas abortusz túlélő, ma már fiatal nő, akit Jana Jessennek hívnak, hogy ha az abortusz a nők joga, akkor mi az ő joga? Mi volt az ő joga akkor, amikor meg akarták ölni? Ez csupán egy rövid zárójel volt. Nos, tehát az abortusz nem jó, legfennebb szükséges, rossz. Szörnyű, de azért mégis szükséges. De akkor ugye ott van a fogamzásgátlás. És mondtam is a bevezetőben, hogy manapság ugye nagyon összekapcsolják a nemi életet és a fogamzásgátlást. Orvosként mi a vélemény a fogamzásgátlásról?
Tehát a fogamzásgátlás címen nagyon sok abortív szer van, vagyis a művi terhesség megszakítás, tehát a művi abortusz, az, amit sebészileg vagy nőgyógyászatilag végeznek el, de ugyanakkor a fogamzásgátlás fedőnév alatt vannak a gyógyszereknek talán lehet kétharmada, ami éppenséggel abortív szer, tehát előidézi magát az abortuszt, vagyis nem a fogamzást gátolja meg, hanem a már 7 napos, 10 napos kis ébrénykét olyan módon üríti ki, hogy éppenséggel egy vérzést idéz elő, és lesz egy csöndes kis abortusz, amit nem eszközökkel sebészileg végeznek el, hanem pontosan gyógyszerrel. Tehát ezeket abortív szereknek nevezik, és nagyon-nagyon sok ilyen van.
Ilyen abortív szer a spirális?
Természetesen a spirál az intrauterin eszköz, tehát méhen belüli eszköz, és akkor ennek az a lényege és a célja, hogy a méhbe egy állandó gyulladást tartson fent, hogy a magzat ne tudjon megtapadni. Vagyis az megtermékenyül, és akkor a spirál okozta gyulladás miatt a méh nyálkahártya nem tudja befogadni, nem tapad meg. És akkor az szépen kiürül egyfajta kis abortusz. És 100%-ig az, tehát a spirál a 100%-ig abortív szer. És azon kívül nem is mindenki bírja. Nagyon soknak ma szívvérzése is van tőle. Volt olyan, aki egy év után a spirált ki kellett vegye, mert annyira nehezen viselte, problémái voltak, nem csak hogy vérzett, de a végén, tehát a sok probléma miatt pszichésen lett terhelt. Úgyhogy fel kellett számolni.
És erről vajon miért nem beszélnek a nők?
Mert akkor van egyfajta talán bűntudat, vagy önelégedetlenség, hogy én nem bírom, vagy én nem vagyok képes, és akkor jobb, ha hallgatok erről.
A szexuális felvilágosítást ma már eléggé kiveséztük, és főként azt a részét, hogy miért nem jó csupán a biológiai oldalról beszélni. De a biológiai felvilágosítás mellett óhatatlanul szó kerül a fogamzásgátlásról is, és leggyakrabban ugye az óvszert ajánlják a fiataloknak, hiszen gyakorlatilag a rágógumi mellől leemelve a tini nyugodtan beszerezheti. Mi a véleménye az óvszerről?
Az óvszer is egy bizonytalanságot hordoz magába, tehát latex gumiból van, pórusai vannak, és azokon a pórusokon nagyon könnyen átjuthatnak nemi betegséget okozó kórokozók, de azon kívül is a használattal is még lehetnek gondok. Tehát semmi szín alatt nem ajánlunk mi ilyent senkinek.
Egyáltalán van olyan fogamzásgátló módszer, amit ajánlanak?
Tehát mi a szimptotermál metódusnak nevezett módszert ajánljuk, amit egyébként a katolikus egyház is elfogad, tehát erkölcsös és meg egészséges is, de ahhoz, hogy ezt a módszert helyesen jól használják, ezt meg kell tanulni. Tehát egyszer önismeret szükséges, és akkor utána bizonyos ideig le kell szűrje a nő, és mind a ketten kell tudják, hogy ki, mikor, milyen időszakban van, ahhoz, hogy ezt a módszert jól lehessen használni.
Na és nem nagyobb ennek a módszernek a hiba forrása, mint bármely más módszernek?
2-3%-ot szoktak megadni hibaforrásnál a fogamzásgátló esetében is, az óvszer esetében is, meg ennél is.
Ugye könnyű azt mondani, hogy abortusz ellen vagyunk. De mit mondana annak, aki tényleg nehéz helyzetben van?
Ha el tudja fogadni az életet, akkor mégiscsak ő jár jobban. Tehát erre most el tudom azt a példát mondani, amikor egy 18 éves anyuka az ikrekkel fekszik a kórházba, és már otthon van egy 3 éves gyermeke, tehát 18 éves, van egy 3 éves gyermeke, 10 hónapos ikrek, és akkor könyörög, hogy engedjem el terhesség megszakításra. És mondtam, hogy hát nem engedem el, mert most már nem ölheti meg a 4. gyermekét, most azért, mert szegény, mert nincs módja, mert ez a kifogás, hogy gazdaságilag rossz a helyzet. De ő akkor is elmegy, és mint mondtam, ja, Istenem, most akkor valami akadályt, hoz valami akadályt. És hát az első akadály az volt, hogy lement, és azt mondták, a higiéniával baj van, tehát ez nem. Másnap a papírjai nem voltak rendben, és harmadik nap az ikrek a fertőzőre kerültek, és akkor ezért maradt el az abortusz. Na, és akkor majd valamikor jóval később, egy reggeli ügyeletbe mondják, hogy na, egy 19 éves anyuka, és ez a 4. gyermeke, és azt mondta, aki beutalta, na hát akkor már miért tartotta meg ezt? És azt mondja, azért, mert egy doktorné nem engedett el engem terhesség megszakításra. És akkor az egy 2 hónapos fiú volt, na de hát nagyon-nagyon boldog volt, hogy akkor a 3 lány után most fia van. És végül is nagyon örvendett neki, eltelt még 2 év, bekerültek mind az egészen a kórházba, és mentem be, és akkor a lányok már 3 évesek voltak, 3,5 évesek, és a fiú az pedig olyan 2 év, és a lányok visítottak, ordítottak, menekültek, és ez a fiúcska jött vidáman, nyújtotta a kezét, kacagott, nem mondom, megköszönte az életét, ez olyan különös élmény volt. Pedig nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, és mindenki azzal, hogy jaj, na, 18 éves és a negyedik gyermek. Na, de szépen alakult és elrendeződtek.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kimondhatatlanul hálás vagyok azért, hogy 2 ilyen korszellemmel szembe evező vendégünk volt ma. Hiszen néhány hete, de különösen néhány napja olvasgatok mindenfélét, ami a szexualitáshoz, az abortuszhoz és végső soron élethez, halálhoz kötődik, és több tucat fórum és internetes oldalon vitatkoznak a nők, pontosabban a tini lányok, hogy kell-e legalizálni az abortusz tablettát Magyarországon vagy sem. És félre ne értsen senki, nem az ítélet és nem a maradiság szól belőlem, hanem a féltés és a mély szomorúság, hogy az abortusz holokauszt mellett élő halott tinik szédelegnek, mert rózsaszínű honlapokon, az áll intimitás hangulatában a legtermészetesebb emberi szégyenérzetet és az abortusz utáni depressziót, mely a lelkiismeret sikítása és toporzékolása, hogy állj, ne menj tovább ezen az úton, elcsitítják. Hogyan? Hát lássunk néhány példát. Először a szégyenérzet elcsitításáról. Itt egy cikk, melynek címe Néhány tévhit az önkielégítésről. És akkor idézem. Első tévhit. Létezik abnormális maszturbáció. Nincs olyan módszer, amely abnormálisnak számítana, hiszen az örömszerzés a lényeg. Azt, hogy ezt milyen módon érjük el, ha az nem okoz maradandó sérülést, teljesen normálisnak mondható. Nem tudom, hogy feltűnik-e valakinek az a tény, hogy fel sem merül, hogy már önmagában a maszturbáció nem egy természetes dolog, hiszen ami 2 ember kölcsönös kapcsolatára volt számva, azt egy ember köszöni szépen önálló és autonóm módon elvégezheti, ezek szerint. És az is mindegy, hogy hogyan, mert az örömszerzés a lényeg. Mindegy, hogy hogyan, csak jó legyen neked, az önzés magas szintje, az én testem, azt csinálok, amit akarok. De egy ilyen rózsaszínű honlappal szemben mit mond az Isten igéje, amely már több ezer éves? A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyan a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ezt olvashatjuk a korintusiakhoz írt levélben. Ez az ige kizárja az önzőséget a szexualitásból. Na és hogyha esetleg valaki szégyent érezne utólag, akkor gondoskodnak arról, hogy elhalkítsák ezt a hangot. Hiszen az egész cikk ezzel a kérdéssel kezdődik. Szégyenérzeted van? Na akkor mi elmondjuk, hogy ugyan ne butáskodj. Mindenki ezt teszi. Statisztikák szerint a lakosság 98%-a. Csupán 2% él maradi módon. Na azok a biggottak, azok a szenteskedők. Az önkielégítéssel kapcsolatban mondhatják, hogy jó, ez mindenkinek a magánügye. De az önzés, az nem csupán az életünk egyetlen területét hálózza be, hanem ha egyszer gyökeret vert bennünk, akkor majom kenyérfává nő. Mindenre kiterjed és irányít. Hogyan lehet önző módon jelen lenni egy kapcsolatban? Mire vezet az? Ha valami kicsiség már nem jó, akkor emeljük a kalapunk és tovább lépünk. Ha teherbe esik a barátnőm, akkor az ő dolgain lelépek. Ha teherbe sem komplikálódik az életem, tehát legalizálják már azt az abortusz tablettát, hogy nekem jó legyen, hogy ne komplikálódjon az életem. És az Isten ilyenkor még egyszer megkísérli, hogy a lelkiismereten keresztül komplikálja az életét egy ilyen fiatal lánynak. Jelentkezik az abortusz utáni depresszió. De az abortuszt végzők itt is altatnak. Előre mondják, hogy igen, lesz ilyen, de ez a szervezet természetes reakciója, mert nem élte végig a terhességet, és majd elmúlik. Nem kell törődni vele. Igen, ez még egy természetes reakció. Talán még egy utolsó sikolya a lelkiismeretnek, mely az életét menteni egy fiatal lánynak, de ettől is megfosztják. És mi van tovább? Meddig lehet szájba verni a lelkiismeretünket? Következő percekben hallgassunk meg néhány vallomást. Néhány nő gondolatait hallhatják, akik abortusz után vallanak.
Abban a pillanatban egyáltalán nem a fejlődő gyerekre és az apjára, hanem csak magamra gondoltam. Teljesen a fejembe vettem a dolgot. Pénz és lakás nélkül kilátástalannak tűnt a helyzet. A műtőasztalon fekve egyáltalán nem éreztem meg könnyebbülést. A legszívesebben elszaladtam volna, de a testem szinte teljesen megmerevedett. Már nem is tudom, hogy voltak-e fájdalmaim, de amikor felkeltem, iszonyodva vettem észre a hulladékgyűjtő vödröt. Benne voltak a gyermekem szétszaggatott testrészei, aki tovább is élni akart, de az én hibámból nem maradhatott életben.
Mindenki csak azt fújta, hogy vetessem el. Még a legjobb barátnőim is azt mondták, hogy ne tartsam meg. Mostanában gyakran hallom tőlük, hogy talán mégiscsak jobb lett volna, ha megtartom. Az abortusz óta úgy érzem, mintha megláncoltak volna. Rémes szorongások gyötörnek. Minden szűknek tűnik, minden úgy szorít, mintha meg akarna folytani.
A beavatkozás után néhány órával erős fájdalmaim voltak. Síró görcs kapott el. Kiabáltam a gyerek után, és nagyon elhagyatottnak éreztem magam. Az orvos azt mondta, ez szabad döntés volt, ezt előtte kellett volna megfontolnia. Mindig lehetnek komplikációk. Csak hogy ezt nekem senki nem mondta.
Hagytam, hogy 3 gyerektől vegyék el az életét, csak hogy megtartsam a bűlegényemet, aki aztán mégis elhagyott. Most 26 évesen itt ülök az életem romjai fölött. Gyerekem nincs, állásom nincs, beteg vagyok, egyedül vagyok, és rémes kényszerképzetekkel élek.
Hát ez aztán semmiség, jegyezte meg az orvos, és a családvédelmi védőnő is csak kicsinyelte a dolgot. De hogy az a semmiség mégiscsak valami volt, már csak nagyon későn vettem észre. Akkor, amikor a gyerek, mint valami sötét árnyék, a lelkemre nehezedett. Tönkretette az életemet az abortusz.
Mindenki azt szajkózta, hogy vetessem el. Azt senki sem mondta, hogy meg is szülhettem volna. És a gyermekemmel együtt nem vesztem el a lelkemet, az örömömet, a nyugalmamat és az egészségemet.
Ezeket a vallomásokat a Szent Imre Kollégium lakói olvasták fel, de akik írták a sorokat, az Alfa Szövetség által kiadott Mirjam Mirtsirs című könyvbe valóságos nők, akik már sajnos tudják, hogy milyen következményei vannak az abortusznak a saját életükre vonatkozóan. De a történet nem állít meg, mert ezek a következmények a családot, a társadalmat, a népet, igen, a magyar népet is érintik. Dr. Mary Peters Nate idézem. Az abortusz az emberiség történelmének legnagyobb tragédiája, mely a családok és a társadalom szívében mély és gyógyíthatatlan sebeket ejt. Az abortusz az ösztön által mélyen a szívben gyökerező törvény trombója. Ahhoz, hogy ölhessünk, meg kell fosztanunk emberi mi voltától azt a lényt, amelyet meg akarunk semmisíteni. Fel kell oldanunk az ártatlan, magzati életkorú gyermek megölését tiltó tabut. Csak hogy ezen ártatlan lény megölésének azonnali és több nemzedéket is érintő hatása is van. Ha az ember nem hallja meg az ártatlanok sikolyát, akkor ez a süketség több az egyszerű süketségnél. Ez már emberi mi voltunk elvesztésének jele. Így az adás végén én arra kérem az Istent, hogy adja meg a kegyelmet nekünk, hogy komolyan tudjuk venni az élet csodáját. Hogy ne a test kívánságai vezéreljék a népünket, hanem a lélek. Észrevételeiket, véleményeiket írják meg a mustarmag@mariaradio.ru e-mail címre. Fekete Krisztinát és a Mustármag Megújulás Szolgálat In népem öltöz erőbe című adását hallották. Legyenek áldottak a viszonthallásra.